Pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. SMS-ben küldenek kifizetési felszólításokat csalók Magyarországon. Hívja fel rá a figyelmet a rendőrség. Ezek többnyire be nem fizetett közigazgatási bírságról, tilosban parkolásról vagy gyorshajtásról szólnak. Az üzenetek, amelyek rendszerint egy linkre mutatnak, az adott weboldalon kérik a lakosokat, hogy adják meg a bankkártya adataikat. Ezt semmiképpen se tegyük meg. Ugyanis amint beírjuk a kártyánk adatait, a csalók vissza is élnek ezzel, és jelentős összegeket emelhetnek le a számlánkról, akár több részletben is. Ha már megtörtént a baj, azonnal jelentsük a bankunknak, és tiltassuk le a bankkártyánkat, utána pedig azonnal jelentsük a rendőrségnek. A rendőrség kiemeli, sosem kommunikál SMS-ben az ügyfeleivel. A személyes és banki adataink védelmében fontos, hogy a rendőrség e-ügyintézési portálja kizárólag a https://ügyintézés.polisz.hu honlap címbeírásával érhető el. Több kocsival járnak az Intercity vonatok az ünnepi hétvégén. A péntektől jövő szerdáig tartó hosszú hétvégén a kihasználtabb reggeli és délutáni Intercity vonatok szerelvényei a szokásosnál több kocsival közlekednek, még az augusztus 20-ai fővárosi tűzijáték után az elővárosi esti vonatok hosszabb szerelvényekkel és kis emeletes motorvonatokkal indulnak a budapesti pályaudvarokról, közölte a MÁV ZRT. A szeptemberben induló képzések pótfelvételi eljárásában több mint 17 ezeren vettek részt. A felvételi döntés augusztus 29-én várható, közölte az Oktatási Hivatal a Magyar Távirati Irodával. A tájékoztatás szerint a pótfelvételire jelentkezők 74%-a az alapképzést, 15%-a pedig a mesterképzést jelölte meg. Az állami ösztöndíjas képzésekre a tavalyi évhez hasonlóan a felvételizők 44%-a adta bejelentkezését. Tovább erősödtek az egyházi intézmények. A jelentkezők 23%-a választott egyházi fenntartású intézményt ismertették. A pótfelvételi eljárás során a legnépszerűbb a pedagógus képzés volt. Több mint 4700-an jelentkeztek a területhez tartozó szakokra. Elérte a 100 milliót a visszaváltott italos palackok, dobozok és üvegek száma a magyarországi kötelező visszaváltási díjas rendszerben, közölte a Mohu MOL ZRT gyártói felelősségi rendszerének vezetője. Szabó Szilvia a Biatorbágyi Prima üzletnél tartott sajtótájékoztatón elmondta. Minden várakozást felülmúlt a vásárlók aktivitása és lelkesedése, ahogyan elkezdték használni a rendszert. Hozzátette, hogy pár hét alatt augusztus közepére már elérte a napi 4-5 milliót a visszavitt italcsomagolások száma. A Mohu célja, hogy az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon. Népszerű az otthonfelújítási program, már több mint 8000 energetikai tanúsítványt állítottak ki, írja a Heol. A 108 milliárd forint keretösszegű otthonfelújítási program a családi házak energiahatékonyságának javítását szolgálja. A program keretében elérhető kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás kézzelfogható segítséget nyújt a magyar családok számára, amit a program elindítása óta tapasztalható pozitív visszajelzések és eredmények is mutatnak. Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár elmondta, már több mint 8000 energetikai tanúsítványt állítottak ki, míg az MFB közvetítő hálózatában eddig közel 15000 érdeklődő folytatott egyeztetést otthona felújításáról. Az otthonfelújítási program fontos lépés a lakosság életkörülményeinek javítása terén, hogy mindenki számára elérhetővé váljon egy biztonságosabb, kényelmesebb és energiahatékonyabb otthon. Híreink végén az időjárásról. Változóan, időszakosan, erősen felhős időre van kilátás, és továbbra is előfordulhatnak a Nyugat-Dunántúlon akár ismétlődő jelleggel záporok, zivatarok. A zivatarcellák, amelyeket helyenként felhőszakadás is kísérhet, észak felé haladnak. Az északiasra forduló szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, zivatarok mentén erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalra általában 20 fokig hűl le a levegő.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunk első felében folytatjuk a beszélgetést Erdélyi Krisztinával, az Egervárosi Úszóklub és Kisbéka mozgásfejlesztő tanoda terapeutájával, akivel az idei táboraikról beszélgetünk. Ezután arról szólunk, hogy a Gyöngyösi Képviselőtestület új óvodai fejlesztő csoport létrehozásáról döntött, melyet a speciális nevelési igényű gyermekek létszámának emelkedése indokolt. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Tehát ezek a táborok egyébként viszonylag kicsi gyerekekkel is dolgoznak, igen, mert ugye 5 évtől mondta, igen, hogy onnantól érkeznek a gyerekek. Ők nem hiányolják a szülőket? Tehát van-e olyan pont, amikor mondjuk eszükbe jut, hogy ők haza akarnak menni?
Csütörtök. A csütörtök. Csütörtökön mindenki haza akar menni, az oktató is. Tehát elfáradnak.
Csak gondolom a fejlesztő torna az talán, vagy a fejlesztő tábor az lehet, hogy egy kicsit megerőltetőbb.
Nem tudom még, mert ugye ott is megbeszéltük, hogy az irányvonalak a terápiás irányvonalak, de ezt is egy kicsit játékosabb formába fogjuk csinálni. Tehát nem az lesz, hogy ilyen nagyon szigorúan és katonásan fogunk fejleszteni, hanem kicsit beburkoljuk több játékos elemmel. Tehát ezzel most a hétvégén már összerakjuk a programot. Alapvetően a gyerekek az, hogy reggel 8-tól délután 4-ig állandó mozgásban vannak, az úgy csütörtökre kicsúcsosodik. Akkor szokott olyan lenni, hogy valaki sírva jön, akkor van, aki ebéd után elsírja magát, tehát hogy ezek vannak. És ezért van az, hogy pénteken, legalábbis a nem terápiás, ott szigorú játék van. Szigorú. Tehát
de ez megmenti a helyzetet, a hogy holnap csak játszom.
Mindenkit. És halálboldogok, és 100 csúszás, és miért csak győzzük. Igen, igen, tehát, hogy vannak elképzelések, és azt gondolom, hogy attól működnek jól a táborok, hogy nem véssük őket kőbe, hanem most már a gyerekeknek a ritmusárat figyeljük. És azért az egy nagyon komoly információ, hogy ezek a gyerekek másabbak. Tehát régebben másképp működtek ezek a hetek. Ezek a gyerekek megváltoztak, nagy a mozgásigényük, de mégis fáradékonyabbak, nagyon sok mindent tudnak egyszerre csinálni, mégis diffúz a figyelmük, és emiatt, amit szerintem most jelen például minden pedagógusnak tudomásul kell venni, hogy nekünk kell másképp foglalkozni velük, hogy azt megkapjuk, amit szeretnénk. És ebbe sokkal több játékot kell belepakolni, mert hiába, és ez nagyon érdekes, mert ugye a 21. században elvileg ezek a gyerekek sokkal több játékhoz juthatnak hozzá, sokkal többből tudnak válogatni, sokkal többen vannak burokban tartva, tehát hogy nem éri őket úgymond ugye olyan rossz élmények, és mégsem tudnak, még sincs lehetőségük játszani. És tényleg ez van, hogy amikor kimentünk játszótérre, mert volt egy játszóteres délelőttünk, és van egy nagyon helyes fiú kollégánk, 22 éves, vitte a labdát, tehát úgy volt, hogy a féltársaságnak lemondom az ebédet, mert nem tudtam kiimádkozni őket a focipályáról. És a gyerekek mondták, hogy ők most Sanyi bácsival fociznak. És de mondom, mennünk kell ebédre, hát Zoli bácsi vár minket ebédre. Ők még maradnak, ezt le kell játszani.
Mondjuk ennek egy ellenpólusa talán az, hogy azt szokták mondani pedagógusok, akik mondjuk is már óvodában, hogy nem ismerik a gyerekek a labdának a használatát, hogy hogyan kell játszani a labdával. Hogy egyáltalán a négy fal közül mennyire lépnek ki a gyerekek.
Igen.
Ezzel szembesülnek-e a táborban?
Nem. Kiraktam minden eszközt nekik, mindent. Én meg szoktam nézni, mivel játszanak, és akkor hagyjuk őket. Persze, ha most bejönne hozzám terápiára, akkor egyből látnám a különt. Látnám, hogy ez a dobás mondjuk miben sérült még. De nem lehet. Tehát, ha lehetőséget biztosítunk nekik arra, hogy játékos formában mindennel találkozzanak, sokkal szívesebben fogják maguktól választani. Tehát, hogy olyan nyomás van rajtuk, de már az óvodásokon is. Tehát elképesztő, hogy mit elvárunk tőlük szeptembertől júniusig, hogy azokat nem lehet bevinni ezekbe a táborokba. Tehát én szerintem ez az, amin nekünk felnőtteknek egy kicsit másképp kell, hogy ezekben az egyhetes kurzusokban nem szabad megváltani a világot. Még a terápiás táborban sem. Nagyon jó információkat kapunk a gyerekekről. Szerintem ez a fontos. És igen, lehet egy tábor olyan, hogy az oktató, a táborvezető, terapeuta, bárminek is nevezzük, hogy ő se halljon bele. Tehát ne érezze azt, hogy ő most egy hétig, tehát most egy feszes menetrendben van. Tehát lehet így is.
Ha jól sejtem, egyébként ez a héten elkezdődött fejlesztőtábor, de gondolom már nem lesz hely, ahova a gyerekeket várnak, mert jövő héten még folytatódik.
Igen, hát nem, ebben már ugye több gyermeket nem tudunk fogadni, meg ez itt nem is cél, tehát hogy itt figyelni kell arra, hogy azért kisebb létszámú legyen a fejlesztőtábor. Hát a jövő heti, meg most már 40-nél tartunk.
Igen, fő.
Hát igen, mert megint a jó szívünk, ugye egy kicsit besegített, de mivel utolsó tábor, és szeretném, hogy utána mindenki pihenjen, ezért mondtam, tehát nem, sajnos nem. Nem tudom, tehát ezt tudomásul kell venni, hogy mi sem bírunk sokkal többet. Tehát ahhoz, hogy én az a oktató legyek, akihez szívesen elhozzák a gyereket, már én sem dolgozhatok egyszerre 50-60 gyerekkel. Tehát akkor nem leszek az oktató. Tehát ez egyszerűen nagyon nehéz tudomásul venni, hogy a teherbírásunk és a türelmünk elkezd változni. Én csak annyit, hogy én és akkor így zárszóként, hogy én abba bízom, hogy olyan emberek kerülnek mellénk, akik ugye hasonlóan gondolkodnak, hasonló elfben működnek, és akkor így meg tudjuk ezeket a terheket osztani.
Azok, akik lemaradtak most a táborról bármilyen oknál fogva, de mondjuk szeretnének bekapcsolódni ebbe a mozgásformába, ők mit tehetnek, hogyan jelentkezhetnek, és miért jó ez nekik?
Egyrészt célzottan megtalálnak bennünket az úszodában. Szeptembertől újból elkezdjük az edzéseket, tehát az úszóedzéseket, az úszásoktatásokat. Ugye nekünk van gyógyúszó csoportunk, a középiskolások jönnek ilyen tartás hibákkal, problémákkal. Az egyesületnek van a Facebookon is, ugye meg lehet találni a profilját, igen, tehát azon keresztül is meg lehet bennünket. Nagyon nem kell hirdetnünk magunkat. Ez csúnyán hangzik, de tényleg nem szorulunk rá arra, hogy ilyen nagyon keményen hirdessük magunkat. Kisváros vagyunk, tehát azért az uszodában most már nagyon régi motorosak vagyunk, tehát ott meg lehet bennünket, és mivel három sportágat képviselünk most, lehetőség van külön-külön is a sportágakba bekapcsolódni, vagy mind a háromba. Tehát vannak olyan gyerekek például, akik csak atlétikára járnak Zita nénihez. Tehát vannak ilyen kicsinyeink, van, aki úszik, fut, van, aki úszik, fut, kerékpár, és van, aki csak úszóedzésre jár. Mi ettől függetlenül próbálom minden szülőnek beajánlani, hogy próbálják ki a másik edzéseket is. Nézzék meg. Nem baj, ha nem sikerül, vagy hogy nem esik jól, nem tetszik. Akkor marad ott, ahol van. És évvégén, decemberben is volt egy évzárónk, ahol az úszó és futó, tehát triatlonos és futó gyerekeket összehoztuk. a mászó egyesületben, ott, ahol mászófalaz, az volt az évzáró, tehát, hogy mászófalaztak.
Akkor mindenféle mozgást lefettek.
Minden volt. Igen, ők hozták az ennivalót, és ez egy nagyon jól sikerült program volt, és akkor ott ugye együtt voltak a gyerekek. Utánpótlás egyesület vagyunk, tehát 18 éves korig gondolkodunk a gyerekekben. Azt mindig nagyon megköszönöm, ha 18 éves korukig velünk vannak. Most is van egy sportolónk, akit a Debreceni Egyetemre felvettek, betöltötte a 18-at, elengedtük, mert ez az útja minden gyereknek, és akkor most már ő ott lesz, kimegy, de gyakorlatilag elsőskolától fogva velünk volt. Tehát én ennél többet nem kívánhatok. Tehát azt gondolom, tehát azt kevés gyerekünk marad itt az EGRI Egyetemen, vagy legalábbis még nem volt rá úgy példa, vagy lehet, hogy lesz majd, de hogyha 18 éves korig tudjuk azt, hogy napi szinten sportol, akkor szerintem megtettük, ami a kötelességünk.
De még most itt a nyár, úgyhogy most igen. Még kitartást kívánok, és erőt a táborokhoz. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
Én is köszönöm szépen, köszönöm.
A speciális nevelési igényű gyermekek számának növekedése miatt nevelésük színvonalának emelése érdekében új óvodai fejlesztő csoport létrehozásáról döntött a Gyöngyösi Képviselőtestület. Ennek fontosságáról dr. Szén Gabriellát, az Oktatási Bizottság elnökét és dr. Vég Attila képviselőt, Fekete Gábor kérdezte.
Ön a kezdetektől támogatta egyébként ezt, hogy a fejlesztő csoportok létrejöjjenek egy óvodában?
Ő a testületen belül az én gyerekem. És ez az ügy az, amire a legeslegbüszkébb vagyok ebből a ciklusból, ebből az 5 évből, sőt talán a 14 éves képviselői munkám során is ez az egy, amire maximálisan azt tudom mondani, hogy hatalmas büszkeség, és nem csak nekem, hanem az egész testületnek. Hiszen látjuk, szülőként tapasztaljuk, hogy egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek. És egyre több az olyan esenés gyermek, aki nem kap szakvéleményt. Na nem azért, mert nem esenés, hanem azért, mert nincs hely az őket speciálisan ellátó egymiben. Egyszerűen nincs férőhely, és ezért nem kapják meg a státuszt, hogy egyszer menjenek az integrált óvodákba, aztán majd kezdjen vele az óvónő, amit szeretne. És ez nem jó. Főként a gyermeknek nem jó, aki fejlesztésre szorul, nem jó a szülőnek, aki kirekesztődik a szülői társadalomból, nem jó a házas kapcsolatnak, mert folyamatos feszültségeket generál, hogy az ő gyermekük nem olyan, mint a többi, és még ezt meg is kapják a külvilágtól. Tehát a család dinamikájának sem jó, nem jó a többi gyereknek a csoportban, hiszen ők sem tudnak úgy haladni, és a pedagógusnak sem, hiszen szeretne segíteni, de nem tud, mert őt nem erre képezték ki, ő óvodapedagógus és nem gyógypedagógus, ez két különböző dolog. Ez az egész úgy indult, és erről nekem van egy posztom a közösségi médiában, és örülnék, ha mindenki megnézni, hogy felmérettük a bölcsödéinkben és az óvodáinkban 2019-20-ban, hogy hány olyan gyermek van, akinek szüksége lehetne ilyen fejlesztésre, de nincs szakvéleménye, egy óvodányi ilyen gyerek van Gyöngyösön a pedagógusok véleménye alapján. Aztán bővítettük a létszámot, kapott egy plusz gyógypedagógus Gyöngyösváros óvodái, aki 2 éve kezdett el dolgozni. Van saját autista fejlesztő pedagógusunk, saját logopédusunk, ami a megyében sincs így máshol. Illetőleg most ezzel a fejlesztő csoporttal engedélyezte a testület plusz 1 fő kifejezetten gyógypedagógus felvételét, akinek az lesz a feladata, hogy az ő kis 8 fős csoportjában, mert ez egy 8 fős kis fejlesztő csoport lesz, a gyerekeket figyeli a saját csoportjukban, hiszen ők az 5 tündérkert csoportba fognak járni, és amikor eljön az az időpont, hogy a gyereknek elfogy az egyéni türelme, az egyéni toleranciája, akkor kiemeli őt ebből az integrált csoportból, elviszi a békés kis 8 fős mini csoportjukba, ahol a szükséges összes logopédiai, készség, szociális fejlesztést ő mind meg fogja kapni. És ez azért zseniális, mert ez a fejlesztés, amit ezek a gyerekek ebben a csoportban fognak kapni, ha pénzben szeretném mérni, ez több mint 100 000 forint egy hónapban a szülőnek, amennyiben ki tudja fizetni, de sokan ki sem tudják. És ami pénzben nem mérhető, az az, hogy ezek a gyerekek szárnyalni tudnak, ha megfelelő fejlesztést kapnak, és ha a 8 gyerekből csak 2 integrált általános iskolába tud menni, úgymond normál általános iskolában, akkor már megérte, és azért mondtam, hogy évtizedekre befolyásolja Gyöngyös jövőjét, mert ugye a 3 év folyam alatt ez tulajdonképpen 24 gyermeket jelent, ha a 24 gyermekből mindig csak 10-10 gyermek, akkor ez 10-10 egészséges, normál munkavállaló lesz Gyöngyös életében, aki hálás azért, amit kapott, valószínűleg itt marad, itt alapít családot, és szerintem ettől város a város, hogyha tudunk, akkor segítsünk.
Itt a képviselőasszony gondolataira alapozva ugye más startvonalról indul a gyerek iskolába. Nyilván ennek a szülők is nagyon örülnek, mert hogy az óvodai fejlesztés ráteszi őket arra a startvonalra, amikor már egy iskolai dologban is helyt kell állni, képviselő úr, hogy látja ezt így.
Igen, a végét nyilván nem lehet látni, egyet viszont lehet látni, hogy az esélyét növeljük annak, ahogy Gabi is mondta, hogy beilleszkedjenek úgymond a társadalomba, mint közösségbe. Nem sok ilyen csoport van az országban, ahol az önkormányzat tartja fent magát az intézmény, tehát ez a döntés, ez egyedül álló, meg példaértékű, és én örülök annak, hogy ez nem a következő ciklusnak lett a feladata, hanem gyakorlatilag az ígéret az már a júniusi testületülésen döntéssé formálódott, és szeptembertől ennek már majd fogjuk látni a hasznát és az értelmét. Annyira a szociális témájához nem értek, de azért is különleges ez a fejlesztő csoport, mert itt igazából idejüknek a nagy részét úgymond a normál közösségben töltik, de a sajátos helyzetüknél fogva ők a külön törődésre is igényt tartanak. Most ezt a külön törődést fogják ők megkapni, és utána mennek vissza a csoportjukba. Tehát egy külön foglalkozás, nagyobb esély a jövőre nézve.
Ezer szóként csak annyi, hogy Heves megyében egyáltalán nincs ilyen csoport, nem működik. Észak-Magyarországon sincs önkormányzati, csak alapítványi fenntartásban ehhez hasonló próbálkozás. És ha Gyöngyös ilyenekbe tud élen járni, akkor én rettentő büszkén leszek továbbra is gyöngyösi képviselő.
Mivel egyre több a különleges bánásmódot igénylő gyermek, Gyöngyösváros óvodáinak vezetője is örömmel fogadta a testületi döntést, így egy gyógypedagógussal és egy pedagógiai asszisztenssel egészítik ki az óvodák dolgozói létszámát. A fejlesztő csoportnak köszönhetően a gyermekek személyre szabott fejlesztésben részesülhetnek, miközben továbbra is a megszokott csoportjukba járnak majd. Az új fejlesztő csoport óriási előrelépést jelent a speciális nevelési igényű gyermekek nevelése és fejlesztése tekintetében. A fejlesztő csoport éves költsége mintegy 12 millió forint. A részletekről Molnár Lászlónét, az óvodák igazgatóját hallják.
Ők sajátos nevelési igényű gyerekek, és zömében autista gyerekekről van szó. Igen, sajnos megnövekedett a számuk, viszont segíteni szeretnénk ezeknek a gyerekeknek, hiszen számukra a magas csoportlétszámok nem kedvezőek, és hatékonyabb a nevelésük, fejlesztésük, hogyha kisebb csoportokban vannak. Akkor valóban már egy korábbi ötlet gyanánt megvizsgáltuk, hogy mivel egyre több a sajátos nevelési igényű gyerekek száma, hogy hogyan lehetne ezt megsegíteni, és jött ez a gondolat, részleges integrációt létrehozni fejlesztő csoport címén. Én több mindent körben jártam és érdeklődtem szakemberektől, főleg az vármegyei szakszolgálatnál, és nagyon kedvezőnek találták ezt az ötletet, és ezt úgy kell elképzelni, hogy azok a gyerekek, akiknek a szakvéleménye és már a gyakorlat azt mutatja, hogy a gyógypedagógusok is és az óvónők is úgy látják, hogy a 25-ös létszám, a 20-as létszám nekik zavaró, és egy idő után elfáradnak, és nem tudnak úgy figyelni, és nyilván zavarják a többi gyermeket is, és az óvónő az gyakorlatilag nem gyógypedagógus. Tehát neki szüksége van a gyógypedagógus jelenlétére. Eddig ez úgy működött, hogy a gyógypedagógus heti két alkalommal kivitte a gyereket, és megtette a fejlesztést, amit előírnak. De hát látjuk, hogy ez sokkal többet igényel, és ementén úgy gondoltuk, és így a képviselőtestület oktatási bizottság előzetes támogatásával maximálisan támogatta ezt a lehetőséget. És ezt most a nyár folyamán fogjuk kidolgozni a gyógypedagógusokkal, éppen ma is erről beszélgettünk, hogy azok a gyerekek, akiket ők is és a tagovadvezetők is úgy láttak, hogy nehezen kezelhetők ilyen magas létszám mellett az egész nap folyamán, azoknak felkínáljuk azt a lehetőséget, hogy a Tündérkert óvoda felszabadult üres csoportszobájába kapnának helyet egy-egy kis időre. Tehát az a 7-8 gyerek, ha a szülőkkel tudunk egyeztetni, abba az óvodába járna a normál csoportokba. Csak időközönként, amikor úgy kívánja a gyerek igénye és az ő egyéni szükségletei, akkor ebbe a fejlesztő csoportba átmenne, ahol a gyógypedagógus és a gyógypedagógiai asszisztens egyénileg foglalkozik vele, olyan játékokat, olyan tevékenységet végez, amit a kis létszámban, a kis csoportban kényelmesebben elvégez, és nem zavarja a környezete. És amikor egy kicsit itt kikapcsolódott és feltöltődött, akkor visszamegy a csoportba. És elképzelhető, hogy egy fél év után, vagy egy év után teljesen integrálható abba a csoportba, tehát igazándiból napi fejlesztést kap a gyerek folyamatosan, nem pedig heti két alkalommal, és én úgy gondolom, hogy ha a szülő ezt belátja, ez abszolút a gyereknek a javára szolgál, és az ő fejlődését segíti. Beadott igény alapján ez két személy felvételét jelenti, egy gyógypedagógus, aki már jelenleg állományban van, bővítettük egy fővel, és egy gyógypedagógiai asszisztens, akik ebben segítenek, és nyilvánvalóan továbbra is megvan a három gyógypedagógus a város óvodáinak, akik járják a többi óvodát, és az ott lévő gyerekek sem maradnak fejlesztés nélkül, csak ők azért napi szinten, akár kivéve, akár bemegy a gyógypedagógus, és ott, ahogy éppen az ő szükségletei kívánják, tehát azért nagyobb odafigyelést fog kapni. Sajnos ez a gyakoribb, hogy a szülő sem veszi észre, illetve ha észreveszi, meg idő, mire oda jut, hogy a gyereknek erről egy szakvéleménye lesz. És ehhez az szükséges, hogy egy vármegyei szakszolgálattól kapott szakvéleménye legyen. Nagyon örültem, amikor mindenki megszavazta, hiszen ez egy olyan lépés, ami én azt gondolom, hogy példaértékű, hogy látja a testület, látják az ott lévő képviselők, hogy ez mekkora gond, és hogy segíteni szeretnénk, és ez bennük is benne van, hogy ezt a segítséget ők támogassák, és mindenképpen ez egy pozitív előrelépés, és a város számára ez egy példaértékű lépés. Ha már szükséges neki, ha éppen 4 évesen tapasztalták azt a gyógypedagógusok és az óvoda vezetése, illetve 5 évesen, akkor igen. Tehát akkor csoportot vált, és én azt gondolom, hogy ez nem akkora törés, mint az, hogy éppen hogy csak kap fejlesztés, vagy pedig naponta gyógypedagógus foglalkozik vele, de hát ezt a szülőkkel nyilván egyeztetjük, és aki ezt támogatja, azok számára tudjuk felajánlani. A nyár folyamán történnek az egyeztetések, itt eszközbeszerzésről is döntött a képviselőtestület, tehát én néhány eszközt igényeltem, amit a gyógypedagógusok javasoltak, mint a csepphinta, vagy színes nyomtató, vagy olyan vizuális eszközök, amik elengedhetetlenül szükséges.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Erdélyi Krisztinával, az Egervárosi Úszóklub és Kisbéka mozgásfejlesztő tanoda terapeutájával beszélgettünk. Ma az adás második részét hallhatták, majd a gyöngyösi képviselőtestület döntéséről, új óvodai fejlesztő csoport létrehozásáról számoltunk be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta, technikus kollégám Somogyi Márton, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is, Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. A Média Családért Alapítvány idén 17. alkalommal díjazta a legjobb családdal kapcsolatos cikkeket, rádió és televízió műsorokat. Az elismeréseket január 25-én az Eiffel műhelyházban adták át. A Magyarországi Média Családért díjat ez alkalommal Süveges Gergő, a Kossuth Rádió Vendégháznál című műsorának szerkesztő riportere kapta, míg a közönség Balogh Fruzsina Utak egymáshoz, Megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írását díjazta. Mai műsorunk vendége Balogh Fruzsina, feleség, édesanya, újságíró, Média Családért díjazott. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Hogyan indult a te hivatásod gyerekkorodba, hogyha visszamegyünk, akkor hogyan jött az újságírás?
Nekem apukám is újságíró, úgyhogy ez jelen volt a családi életünkben. Tehát az a fajta gyerek voltam, hogy mindig is az irodalom volt a kedvenc tantárgyam, és volt egy affinitásom arra, hogy írjak. És aztán az egyetemen is, bár több szakos voltam, ez volt az, ami a leginkább hívott engem. Később nem csak ezzel foglalkoztam, tehát most az én életemben ez egy kicsit egy visszatérés az újságíráshoz, de hogy van múltja.
Mesélj egy kicsit arról a cikkről a hallgatóinknak, amiért a díjat kaptad.
Bizonyos szempontból ez a cikk egy kicsit más műfajilag és hangvételileg, mint a többi hónapnak a díjazottjai. Elsősorban azért, mert hogy nagyon szubjektív, és az újságírói műfajoknak egyfajta ilyen határmesdjéjén mozog, és én ezt is szeretem benne, tehát nagyon szerencsés vagyok, hogy a Szív magazinban lehetőséget kapok arra, hogy ilyen jellegű cikkeket írhassak. Van ott egyfajta szabadság is, sőt, azt is érzem, hogy a szerkesztőségben is, illetve amennyi visszajelzés eljut az olvasók közül, kapok egyfajta bátorítást is arra, hogy ezt a fajta szubjektív nézőpontot és ezt a fajta határműfajt ezt szokták kedvelni, és hogy ez tud adni azoknak, akik ezt olvassák.
Az ember, hogyha egy hivatást űz, akkor nem a díjakért csinálja, de mindig nagyon jól eső érzés, egy-egy visszaigazolás, a visszajelzések, ugye említetted is az előbb már a visszajelzéseket, és ilyen ez a Média Családért díj is. Hogyan tudtad meg, hogy te kapod, illetve a jelölésről is mesélj egy kicsit, milyen érzés volt, milyen gondolatok voltak akkor benned?
Az egyik cikke már a tavalyi évben is kapott egy jelölést valamelyik hónapban a Média Családért díj egyik hónapját, és akkor ez teljesen váratlan volt számomra. Tehát az tényleg az a pillanat volt, hogy egyáltalán nem is gondoltam, hogy a munkásságom ilyen módon eljuthat valakihez, aki ezt egy díjra érdemesnek tartja. Ezért a tavalyi díjátadón is ott voltam, de addigra már tudtam, hogy a januári hónapban újból egy második következő cikkem nyerte ezt az elismerést. Emiatt egy ilyen nagyon jó érzés volt a tavalyi díjátadón úgy ott ülni, azzal a bizonyossággal, hogy én jövőre is itt leszek. Ez a jelölésnek a ilyen szívmelengető része, amire így jó visszagondolni. És hát most ezzel a mostani közönségdíjjal ilyen sztereotipikus válaszokat tudok adni, hogy váratlan volt, és nagyon jól esett, és egyáltalán az, hogy részese lenni egy ilyen fajta elismerésnek, az számomra óriási dolog volt, azért, mert tényleg azt láttam, hogy olyan témák tudnak kihangosodni, amiknek óriási nagy jelentősége van társadalmilag, és fontos, hogy ezek kapjanak egyfelől nyilvánosságot, másfelől meg azok az emberek, azok a szakemberek elismerést, akik ilyen témákat felkarolnak. Ez számomra írtó fontos, hogy ennek egyáltalán részese lehettem.
Említetted már a szabadságot is az írás kapcsán. Mit tartasz még fontosnak, hogyha te cikkeket írsz az írásaidban, az önkifejezésben?
Megvan tényleg ez a szabadságom, hogy olyan műfajban lehetek jelen ebben a Szív magazinban, ami számomra egyfajta ilyen érzelmi élve boncolást jelent, és azt érzem, hogy ez az a műfaj, ahol nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, alapon írom össze a gondolataimat. Emiatt számomra az, hogy a cikkeim valahonnan a szív legmélyéről érkezzenek, és hogy valahogy magamon átdolgozva szülessenek meg ezek a szavak, és hogy legyen egy nagyon erős hitelessége, Azt hiszem ez a legfontosabb, amikor ezeket a cikkeket összerakom.
Édesanyja is vagy. Honnan merítesz ihletet, motivációt az írásaidhoz is?
Elsősorban a családból, igen, tehát nem véletlen a kérdés. És már csak amiatt is, mert amikor nem újságíró vagyok, akkor én a Kapcsolódó Nevelés Egyesület nevű non-profit szervezetnek a vezetője vagyok, és éppen így is keveredtem vissza az újságírás műfajához, és ehhez a magazinhoz, mert e minőségemben elsősorban gyereknevelési kérdésekről kezdtem el írni. Tehát jellemzően gyereknevelési, és úgy általában érzelmi, önismereti, a belső világunkkal kapcsolatos témák azok, amik elő szoktak kerülni a munkámban. És ez az, ami a leginkább hajt engem ebben, tényleg, hogy egyrészt, hogy a gyerekek világát egy kicsit a felnőttek világához közelíteni, és hogy egy olyan szemüvegen át írni a családi élet fontos kérdéseiről, ahol mindig ott van ez az egymás megértésének a vágya, mint legerősebb motiváció, mindennél erősebb. És ez nekem azért is nagyon fontos, mert hogy a hétköznapjaimban én magam is olyan nehézségeket élek át a családi életemben, mint bármelyikünk, és ugyanúgy tele vagyok feszültséggel, amikor huszadjára kell kérnem a gyerekeimet, hogy vegyünk már cipőt, és éljünk már oda az iskolába, de hogy pont azért, mert hogy ezzel tudatosan foglalkozom, újra és újra és újra, érzelmileg, szellemileg, lélekben kénytelen vagyok visszatérni azokhoz a gondolatokhoz, és ahhoz a vágyhoz, hogy értsük és lássuk egymást, és ez nagyon motiváló.
Akik a médiában dolgoznak, akár rádióban, újságoknál, tehát az újságírásban, nekik nincs egy ilyen 8-tól 4-ig munkaidő, hanem amikor jön az ihlet, amikor le tud ülni az ember, akkor papírra vetik mondjuk a gondolataikat. Oszd meg egy-két kulisszatitkot a hallgatóinkkal, hogy te hogyan tudod ezeket a cikkeket megírni gyereknevelés mellett is a családban, rengeteg teendő mellett.
Igen, az idő az egy kulcskérdés valóban, és ez néha okoz nehézséget. Már csak amiatt is, mert hogy ez nem az a fajta munkafolyamat, amit a két e-mail között le lehet ülni, és akkor valahogy úgy besuhasztani. Emiatt úgy is szoktam készülni ezekre a feladatokra, hogy keresem azokat az idősávokat, amikor tényleg egyedül tudok lenni, és nyugalomban. Ez néha éjszaka van, de ez mindenképp előfeltétel. De hogy egyébként pedig azt nagyon szeretem azt a részét, amikor kapok egy felkérést, kapok egy témát, egy feladatot, és akkor utána az első egy-két hétben még csak úgy hordozom magamban, és érzem, ahogyan dolgozik bennem, és ahogy a hétköznapi életet is azon keresztül szemlélem, hogy mi az, amihez hozzá tudnám kapcsolni ezt a témát, mi az, ami elindul bennem. És emiatt, amikor leülök cikket írni, az már nagyon sokszor az önműködő írásnak a műfaja, hogy addigra már úgy valahogy átfolyattam magam annyira, hogy szinte elkezdek gépelni, és egyszer csak abba hagyom kis túlzással, de így olyankor már így tud kifolyni.
Ez a szociális érzékenység, ami ugye a talentumodban is ott van, ez már gyerekkorod óta jelen van az életedben, tehát így a családod életében is?
A szociális érzékenység nagyon, igen. Emlékszem rá, hogy 10 éves körül lehettem, amikor először szembesültem például azzal a kérdéssel, hogy milyen kihívásokkal küzd a bolygónk, tehát hogy egyáltalán a környezetszennyezés témája így szembe jött velem. És arra is emlékszem, hogy heteken át ilyen sokszerű állapotban voltam, amikor arra rájöttem, hogy ilyen súlyú kérdések vannak így körülöttünk, amiket hiába felnőttek, akik körülöttem élnek, mégsem tudnak megoldani. És utána az évek során ez csak így egyre erősebbé vált bennem, tehát amikor újságírás felé készültem, akkor is volt egy olyan szándék, hogy azokat a kérdéseket hangosítani ki, ami igazán fontos, és ahol a cselekvésre van szükség. Aztán később, mikor dolgozni kezdtem, akkor is egymás után többször is azért a civil szféra felé nyitottam, mert kerestem azokat a helyeket, ahol tényleg társadalmilag fontos ügyekért tudok tenni. És most jelenleg ebben a munkámban is ez a legfontosabb, hogy mivel saját bőrömön tapasztalom, hogy még azokban az esetekben is, amikor nem halmozottan hátrányos helyzetben, vagy nagycsaládosként, vagy sérült gyereket nevelő szülőként, vagy valamilyen szempontból plusz hátránnyal küzdő szülőként kell gyereket nevelnünk, még akkor is sokszor ezek embert próbáló helyzetek. Egyszerűen a hétköznapi élet helyzetei egy családban. És mivel ezt látom, ezért nagyon elkötelezett vagyok azért, hogy abba kapjanak támogatást a szülők, hogy egyáltalán azt valaki, ha más nem, mondja ki nekik, hogy igen, ez nehéz.
igen, ezek sokszor emberfeletti munkát igénylő hétköznapok, hogy egy dackorszakossal elinduljunk otthonról, és közben ott van egy baba a karunkba, vagy egy teljesen hétköznapi helyzetek. Hogy ez bármilyen nehéz ilyen társadalmi kérdéssel találkozom, mindig az a vágy van ott bennem, hogy a másik embernek a támogató jelenléte, egy másik támogató emberrel való kapcsolódás hogyan tud segíteni ezekben a helyzetekben, és nagyon hálás vagyok, hogy most is olyan közösségben dolgozhatom, ahol tényleg valamilyen nagyon gyakorlatias módon tudunk támogatást adni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Balogh Fruzsina, aki az Utak egymáshoz megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írásáért elnyerte a Média a családért díjat.
Mennyire osztasz meg a cikkeidben mély és személyes tapasztalatokat, amik már beengednek ebbe a privát szférába, ami például a ti családotok is?
Van ennek a cikknek több olyan eleme is, ami kifejezetten mélyen privát,
de mégis úgy érzem, hogy ezeknek a megosztásoknak van egy olyan része is, amivel meg pont, hogy nagyon is össze tudunk kapcsolódni azokkal, akik ezt a cikket olvassák. És hál' Istennek egyébként volt is sok ilyen visszajelzés, hogy amikor azt érzékelem, és azt hallom vissza azoktól, akik olvassák, hogy nagyon is szíven találta őket, és nagyon is úgy érezték, hogy mintha leírtam volna azt, ahogy ők megélik, akkor ez nekem egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy igen, nagyon sokszor ezek kollektív dolgok, amiket én szélsőségesen személyesnek élek meg egyébként.
És valóban ugye nem csak a szakma díjazta az írásodat, hanem a közönség, tehát szerették és élik, valószínűleg ahogyan említed is, azért, mert össze tudnak kapcsolódni azokkal a szavakkal, gondolatokkal, amit leírsz. Amikor említetted a cikknek a tartalmát, motivációját, az jutott eszembe, hogy bizony ezek olyan nehéz kérdések, vagy gondolatok, vagy mondatok, amikről nem szólnak ezek a rózsaszín pillanatok, ahogyan mondjuk reklámozva van a házasság. Nehéz beszélni erről az arcáról a házasságnak?
Igen, abszolút így érzem. Ennek az egyik oka szerintem pont az, hogy a közösségi médiának van egy ilyen szerepe az életünkben, hogy minthogyha egy nagyon irreális képet festenénk egymásnak, mi emberek egymás felé. Úgy általában az életünkről, a család életünkről, a házasságunkról, és jellemzően nem azokat a pillanatokat tesszük ki közszemlére, amikor éppen elveszítjük a türelmünket és lekiabáljuk a gyerekünket, vagy amikor úgy érezzük, hogy kedvünk sincsen a másikhoz az este végén hozzászólni egy házasságban. Ezekről nincsenek képi megjelenítésünk, nincsenek sokszor szavaink se rá. És hogy valószínűleg ez régen is így volt, tehát hogy mindig erről a részéről nehezebb beszélni. Ugyanakkor az, hogy körül vagyunk véve ezekkel az ilyen, az életnek ilyen reklám pillanataival, az annyira eltorzítja néha a valóságérzékelésünket, hogy ettől nagyon-nagyon magányosnak tudjuk érezni azokat a pillanatokat, amikor valami nehéz. Úgyhogy nekem az kifejezetten misszióm, hogy ezekről lehessen beszélni.
Habár nehézségeket említesz, illetve kihívásokat, és a házasságnak ezen arcát vagy aspektusát, mégis ott van a feloldás, és nagyon tetszett, hogy ezt kiemelted a beszélgetésünk során is. Ez cél volt, hogy mindenképpen így fejeződjön be ez a cikk?
Nehéz arra válaszolni, hogy cél volt-e. Azt hiszem, hogy inkább úgy éreztem, hogy ez volt az a mód, ahogyan erről hitelesen tudtam beszélni, mert hogy én magam is érzékelem azt, hogy a nehézségek ellenére hogyan tudjuk az életünket mégis úgy kormányozni, hogy újra és újra igent mondunk, újra és újra valami fajta reményteljes módon előre lendítjük a házasságunkat, a családi életünket. És mivel nekem van ilyen megélésem is, ezért ezt fontosnak éreztem, hogy ezt se kelljen kisporolni annak ellenére, hogy a nehézségek is jelen vannak.
Mit jelent számotokra a hit, így a családotok számára is, illetve neked is?
Ez a cikk azért is volt nagyon érdekes, mert hogy pont egy olyan pillanatban született ez a felkérés, hogy erről írjak, mondom, annak ellenére, hogy előtte kizárólag gyereknevelési témákra szerződtem, úgymond, és akkor mégis ezzel a témával kínált meg engem a szerkesztőség. Pont egy olyan pillanatban, amikor a lehető legkevésbé éreztem magam alkalmasnak arra, hogy erről írjak. És valóban ott ültem, hogy tudnék most én erről jól írni, mikor pont egy olyan érzelmi helyről kellene, hogy ez megszülessen, amikor a lehető legkevésbé érzem magam egy jó házasságreklám arcnak. És utána, ahogyan ez dolgozott bennem ez a téma, ahogyan megszületett ez a cikk, és részben tényleg koprodukcióban született meg, tehát hogy a férjem sokat segített benne, hogy ez hogyan öltsön formát. És aztán később, amikor jelöltek a díjra, akkor szintén nagyon sokat támogatott ebben. Tehát, hogy volt ennek a cikknek egy ilyen párhuzamos élete a mi házasságunkban is. Azt érzem a mai szemmel visszatekintve végképp, hogy akkor az egy nagyon erős fentről érkező közbeavatkozás volt ez a felkérés, tehát hogy ezt például mind a ketten úgy éreztük, hogy ott mi egy mankót is kaptunk ezáltal, hogy erről elkezdhessünk ott beszélgetni, és ez a cikk megszülethessen. Pont a házasságunk az egy olyan része az életünkben, amiben nagyon sokat köszönhetünk a hitünknek. Ez az elmúlt másfél évben pont, hogy egy nagyon erősödő és egy Isten által nagyon támogatott folyamat volt, és ezt mind a ketten érzékeltük. Úgyhogy azt is mondhatom, hogy tényleg újra és újra átértékeltük magunkban azt, hogy ebben mennyi szerepe van a mi akarásunknak, és mennyi szerepe annak, amire már nincsen ráhatásunk. A cégben ezt úgy fogalmazom meg, hogy mi a házasságot feladtuk, ami azt jelenti, hogy ezt mi feladtuk, ezt a feladatot, és hogy nem érezzük úgy, hogy nekünk a mi emberi, mi voltunkon múlik minden. És egyébként ez ugyanígy a gyerekeinkkel kapcsolatban is, hogy önmagában úgy összetartani, megtartani és tartalmazni egy családot és a gyerekeknek minden érzését és a világunknak minden történését, hogy közben nem hisszük azt, hogy mi fentről nagyon erősen meg vagyunk támogatva, ez számomra szinte lehetetlennek tűnik. És ezért érzem azt, hogy a család élet szempontjából aztán végképp nagyon-nagyon fontos az, hogy az Isten hit az ott legyen, és akkor tényleg adjon egy ilyen olyan eltörhetetlen mankót, ami nélkül nem is tudom elképzelni, hogy hogy lehetne ezt végigcsinálni.
Egy kedves történettel indítottuk a beszélgetést a díjátadó kapcsán, és újra ehhez szeretnék visszakanyarodni így a beszélgetésünk vége felé. Milyen érzés volt ott lenni a díjátadón? Hogyan élted ezt meg, azokat a pillanatokat ott, amikor átvetted a díjat? Milyen érzések voltak benned? Kifelé vagy kik felé volt benned hála?
Igen, a hála a legerősebb, úgyhogy köszönöm. Elsősorban is a leginkább a férjem felé, mert hogy tényleg úgy éreztem, hogy ő nagyon sokat támogatott engem ebben, hogy odáig eljussunk. Egyébként már csak maga a közönségszavazásban is, tehát hogy az például egy óriási dolog volt, hogy ő nem csak azért ajánlotta az ismerőseinek, hogy van ez a szavazás, mert hogy én a felesége vagyok, hanem azért, mert teljes szívvel oda tudott állni maga a cikk mellé is. És ezen kívül óriási hála volt számomra a szervezők felé is, hogy ahogyan az elején is mondtam, hogy tényleg olyan témák hangosodhatnak ki, aminek nagyon nagy szükség van arra, hogy többet beszéljünk róla. És az, hogy maga ez a szív újság létezik olyan formán, amilyen formában, tehát számomra minden hónapban felemelő azt látni, hogy milyen szellemi társaságba kerülök olyankor, mert nagyon színvonalas az egész lap, és hogy ez a díjátadó, ez például arra is alkalom volt, hogy ott az én szerkesztőmmel együtt egy asztalnál ücsöröghessek, ami a hétköznapokban, ahol ugye főként csak e-mailekben társalgunk egymásra, hogy nem valósulhat meg, tehát már csak emiatt is ez egy fontos alkalom volt számunkra. És hogy ami elsőre sokszor nem jut eszünkbe, de hogy egy szülőpárnak egyáltalán egy estét házon kívül tölteni csinos ruhában, ez mind olyasmi, ami akinek van gyereke tudja, hogy ez egy egészen különleges élmény és ritka esemény, úgyhogy így együtt ez az egész tette különlegessé nekünk ezt a napot.
Milyen terveid vannak még, akár így a jövővel kapcsolatban is hivatásod kapcsán kérdezlek most, amit megosztanál szívesen a hallgatókkal. Vannak-e ötletek, témák, amikhez mindenképpen hozzányúlnál, és szeretnéd közelebb vinni az emberekhez, vagy még rávilágítani a fókuszt? Akár a családdal kapcsolatban is, de akár bármely más, esetleg civil területtel kapcsolatban.
Hamarosan megjelenik a márciusi lapszám, amiben az alázatról szóló cikken fog megjelenni, és itt kicsit kapcsolódok a nagybőjthöz is, és a szívemben hordozom ezt a témát, hogy szülőként egyfajta szolgálatban lenni éveken keresztül, az valamilyen szempontból hasonlít ahhoz a folyamathoz, mint mikor böjtölünk, és azért mondunk le dolgokról, hogy közben valami fajta magasabb rendű ajándékokat kaphassunk, és ezt én a szülőként nagyon hasonlónak érzem, hogy igen, éveken keresztül egy éjszaka 5-8-szor felébredünk, és egy csomó mindenről lemondunk azért, mert közben valami fajta szívbéli ajándékok mégis érkeznek hozzánk. Ez egy olyan téma, amit újra és újra különböző szemszögekből szeretek megvizsgálni. És ezen kívül az egyik központi kérdésem most egy ideje, és keresem a formát, hogy hogy lehetne erről jól írni, és jól közérthetően beszélni, az, hogy ezek az újfajta pozitív gyereknevelési elképzelések, az, hogy már nem akarjuk minden áron autoritásból megoldani a nehéz helyzeteket, hanem sokkal inkább tudunk mai szülőként a kapcsolódásra fókuszálni, és arra, hogy egy kicsit belelássak a gyerekeimnek a működésébe, és abból kiindulva próbáljak itt a hétköznapokban akár fegyelmezni is, hogy ez számomra nagyon rokon azzal a folyamattal, ahogyan az Isten képünket is egy sokkal megengedőbb, sokkal inkább a kapcsolódásra fókuszáló Isten felé formáljuk. És engem mérhetetlenül izgat az a kérdés, hogy mondjuk a saját szüleinkhez való érzelmi kötődésünk, az hogyan formálja azt a képet, amilyen kép bennünk a mennyei atyánkról él. Ezek számomra nagyon izgalmas témák, úgyhogy mindig újra és újra minden hónapban keresem a lehetőségét, meg a szemszögeket, hogy hogyan lehetne úgy a gyereknevelésről írni, hogy abban van valami krisztusi.
Hogyha a gyerekeid kérdést tennének föl, ugye még nem most, esetleg majd 10-15 év múlva, hogy milyen tanácsot adnál nekik a házassággal kapcsolatban, mivel indítanád el őket az útra, amit te most már látsz, amit esetleg az olvasóknak is a papírra vetsz?
Azért nehéz a kérdés, mert pont az egyik első, ami eszembe jut, hogy pont a tanács az, ami a lehető legkevésbé szokott segíteni. És nagyon mélyen hiszek abba, hogy azok a tapasztalások, amin nekik keresztül kell menniük, azok nem megspórolhatók, sajnos, pedig biztos vagyok benne, hogy lesz egy csomó olyan helyzet, ahol úgy érzem, hogy úgy szeretném, ha ezen nem kellene végigmenned, és kérlek, mégis hallgass rám. De közben valahol mélyen tudom, hogy ez nagyon sokszor kikerülhetetlen, hogy a maguk hibáit elkövessék. De mégis azt hiszem, hogy a házassággal kapcsolatban a legfontosabb az az, hogy valami olyasmit szeretnék nekik átadni, hogy ha képesek a saját szívüket nyitva tartani valaki felé, akivel ők egy szeretett kapcsolatban vannak, az mindig óhatatlanul együtt jár azzal is, hogy saját maguk számára is nyitva tartsák, tehát hogy mindig saját magukat is tudják érzékelni, hogy vagyok én, mibe vagyok én, mi nekem a fontos, és ezzel párhuzamosan nyitva tartani a másiknak a valósága felé, hogy ki ő, mit akar itt az életemben, és hogy ez a kettő, ha párhuzamosan tud történni, valahogy akkor tud ezeken a nyitott kapukon a szeretet jól áramlani, és hogy ez nem könnyű munka, sokszor újra és újra előfeszítést igényel, de valami ilyesminek szurkolok az ő esetükben is.
Nagyon szépen köszönöm az őszinte gondolataidat, és szeretnék még egyszer gratulálni a díjhoz a munkatársaim nevében is, és a további családi, illetve a hivatásbeli életet, ez pedig a Jóisten áldását kívánom. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Balogh Fruzsinával beszélgettünk, aki az Utak egymáshoz megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írásáért elnyerte a Média Családért díjat. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!